Több ponton is változott július 1-jével a büntetőeljárási törvény. A Budapest környéki törvényszék büntetőkollégiumának megbízott vezetője szerint mindez egyszerűsítheti és felgyorsíthatja a büntetőeljárásokat. A nemrég hatályba lépett változásokról Sigmond Árpád kérdezte Varga Esztert.
A törvény legfontosabb újításai között szerepel a bíróság hatásköre illetékessége vonatkozásában a szabályozás, a sértettek vonatkozásában a fellebbezés is változott, illetőleg most már egyesség kötésére is lehetőség van nyomozás során, illetve a vádemelést követően az előkészítő ülésen. Úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabb újításai az új BL-nek.
Az új büntetőeljárási törvény tehát meggyorsíthatja a büntetőeljárásokat?
Meggyorsíthatja mindenképpen. A beismerés és a terhelt együttműködési szándéka az eljárás során kétféle megegyezéshez vezethet. A nyomozási szakban, mint ahogy már az előbb említettem, az ügyész a terhelt és a védő a bíróságtól függetlenül formális egyességet köthet a bűnösség beismeréséről. A bíróság ekkor az egyesség törvényességét vizsgálhatja csak egy külön eljárás keretén belül, viszont annak tartalmát nem változtathatja meg, az egyességet ennek eredményeként jóvá hagyja, vagy elutasítja. Az egyességkötés másik esete a vádemelést követően kialakuló egyesség, amely valójában nem eredményez formális megállapodást, mint a nyomozási szakban kötött, inkább a terhelt jóváhagyását, belenyugvását igényli. Ami közös eleme az egyesség két válfajának, hogy a tényállás és a jogi minősítés nem lehet megállapodás tárgya, ezt egyeztetni a felekkel, és kizárólag a joghátrányról és a járulékos kérdésekről lehet egyeztetni. Tehát ezért nem is keverendő össze, ugye az amerikai filmekben lehet látni a úgynevezett vádalkút. Itt azért nem erről van szó, mivel itt a tényállás és a jogi minősítés nem lehet a megállapodás tárgya. Ugye ezekben az ügyekben, ahol már el lehet érni, hogy akár már a nyomozási szakban az egyességet megköti az ügyész terhelt védő, és ezt a bíróság jóvá hagyja, ugye akkor ez egy sokkal egyszerűbb befejezést nyer ez az ügy, mint hogyha végig menne a bizonyítási eljáráson, a bírói szakon is.
Tehát ez volt az egyesség, amelyre lehetőséget ad a büntetőeljárási, az új büntetőeljárási szabályozás. Milyen változásokat kell még a bíráknak figyelembe venniük?
Hát például ugye a hatásköri szabályok változása, illetve a bíróság összetételének a változása, a régi BL bírósági hatáskörre vonatkozó szabályozáson lényegesen változtat az új BE aként, hogy az újonnan bevezetésre kerülő gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmények kategóriáját a törvényszék hatáskörébe utalja. Ezt abból a megfontolásból, hogy ebbe az ügycsoportba speciális szaktudást, illetve felkészülést igénylő bűncselekmények tartoznak. A bíróság összetételére vonatkozóan gyökeresen új szabályozást vezet be az új BE. A lényege, hogy az ülnökök részvétele az ítélkezésben csak szűk körben marad meg, ott, ahol jelenlétük valódi garanciát jelent, ilyen a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás, valamint a katonai büntetőeljárás. Az elsőfokú eljárásban főszabályként, és ez hatáskörre tekintet nélkül, egyes bíró jár el, akinek azonban megvan a lehetősége arra, hogy meghatározott szempontok alapján tanácsot alakítson, azonban ez a tanács szakbírákból állhat, és a törvény kötelezően előírja, hogy az elsőfokú bíróság gazdálkodással összefüggő kiemelt bűncselekmény miatt 3 hivatásos bíróból álló tanácsban jár el, és a tanács egy tagja a törvényszék gazdasági kollégiumának a kijelölt bírája.
Az ügyfeleket, pontosabban a vádlottakat esetleg, mennyiben érinti az új szabályozás?
A tárgyaláson való részvétel az nem kötelezettség, hanem jog. Lemondhat erről a jogról a vádlott, és innentől kezdve nem köteles részt venni a bírósági eljárásban. Azonban egy lényeges változás, hogy minden ügyben kötelező előkészítő ülést tartania a bíróságnak. Ez a vádirat kézbesítésétől számított 3 hónapon belül meg kell történnie. Ez az előkészítő ülésen kötelező a vádlott jelenléte, tehát itt még kötelező a védő jelenléte is. Az előkészítő ülésen nyilatkozhat úgy a vádlott, hogy beismeri a bűnösségét, lemond a tárgyaláson való jelenlét jogáról, és amennyiben ezt a beismerést a bíróság elfogadja, akkor akár már az előkészítő ülésen életet hozhat. Azonban, hogyha nem történik ilyen beismerés, vagy nem teljes egészében ismer be csak egy részben, akkor az előkészítő ülésen előterjeszthetik a bizonyítási indítványokat a felek, itt rögzül a végeredményben a bizonyítási kör, és ezt követően tárgyalást tűz a bíróság, és ezen a tárgyaláson már nem kötelező a jelenléte a vádlottnak, hogyha erről ő lemondott. Ennek azonban feltétele, hogy a védője legyen, és a védő egyben kézbesítési megbízott is, tehát ő rajta keresztül szerez tudomást majd a vádlott, akárhogy határozatokat kézbesíteni a vádlott részére, a kézbesítési megbízottján lehet majd. És ítéletet is hozhat a bíróság így a vádlott távollétében, és azt is a kézbesítési megbízott útján fogja megkapni a vádlott. És ami fontos, ez az előkészítő ülés, ugye az előbb mondtam, hogy a bizonyítási indítványokat itt terjeszthetik elő a felek, és később, amennyiben tárgyaláson újabb bizonyítási indítványt terjeszt elő, akkor ott neki azt valószínűsítenie vagy bizonyítania kell, hogy erről a bizonyítási eszközről neki korábban nem volt tudomása, és csak ezért terjesztette elő később, mint az előkészítőülés. Ezzel korlátozható az, hogy húzzák a felek a eljárást a bizonyítási indítványoknak a folyamatos benyújtásával.
Hogyan változtak a házi őrizetre, illetve az előzetes letartóztatásra vonatkozó szabályozások?
Az előzetes letartóztatás elnevezése letartóztatássá változik, és a személyi szabadságot érintő kényszerintézkedések kapcsán az új BE mind a részletszabályok, mint pedig a törvény szerkezeti felépítése során a fokozatosság elvét hangsúlyozza. Az előzetes letartóztatás elnevezése egyébként azért változik letartóztatásra, hogy ez egy pontosabb megjelölés, mint az előzetes letartóztatás. Tehát, hogyha előzetes letartóztatás, akkor esetleg valami utólag is van, ezért ugye a pontosabb megjelölés miatt letisztult ez a fogalom. Az elrendelés okaira és a tartamára vonatkozó legtöbb szabály tartalmilag nem módosul, azonban inkább azt mondanám, hogy jelentősen egyszerűsödnek ezek a jogértelmezés könnyítése érdekében. A törvényben a letartóztatás reális és valóságos alternatívájaként jelenik meg a bűnügyi felügyelet, amely gyűjtőfogalomként magában foglalja a régi BL-ben szabályozott házi őrizetet, lakhelyelhagyási tilalmat, valamint a bűnügyi eltiltást és jelentkezési kötelezettséget, tehát ezeket foglalja magában ez a bűnügyi felügyelet.
Tehát nem csak előzetes letartóztatás, hanem a házi őrizet, mint olyan is kikerül a szabályozásból, és az előzetes letartóztatás helyett letartóztatás van most már, a házi őrizet helyett pedig bűnügyi felügyelet.
Igen.
De ugyanazt takarja eztán is?
Ugyanazt. Annyi, hogy ez a bűnügyi felügyelet, a gyűjtőfogalom alá tartozó különböző kényszerintézkedések lehetőséget biztosítanak arra, hogy a legalkalmasabb kényszerintézkedést tudja a bíróság alkalmazni az adott terhelttel szemben.
Hogyan módosul a fellebbezési rendszer?
A másodfokú bírósági eljárásban az új BE is megtartja főszabályként a teljes körű felülbírálatot, és szűk körben teszi lehetővé a felülbírálat korlátozott formáját. Ez azt jelenti, hogy a tényállás az elsőfokú ítéletben megállapítottak szerint rögzül, és annak helyességét a másodfokú bíróság már nem vizsgálja. Korlátozott felülbírálatra van lehetőség, ha a fellebbezés kizárólag a kiszabott szankció nemét, illetve mértékét vagy tartamát támadja, vagy pedig az ítéletnek az egyszerűsített felülvizsgálati eljárás tárgyát képező rendelkezését, ugye a szülői felügyeleti jog megszüntetés iránti indítvány, illetve a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezést támadja. Tehát ezekben az esetekben van lehetőség a korlátozott felülbírálatra. Újdonság, hogy a törvény szerint a fellebbezésben új bizonyítékra csak akkor lehet hivatkozni, ha a fél legalább valószínűsíti, hogy arról az elsőfokú határozat kihirdetését követően szerzett tudomást. Ugyanakkor hivatkozni lehet az elsőfokon előterjesztett, de elutasított bizonyítási indítványra. Az új szabályozás szerint a megalapozatlanság lehet részleges vagy teljes, és ami újdonság, hogy a részleges megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság köteles megkísérelni annak megszüntetését a tényállás kiegészítésével, helyesbítésével, az ügyiratok tartalma ténybeli következtetés vagy felvett bizonyítás alapján. Ezzel szemben a teljes megalapozatlanság szükségszerűen továbbra is hatályon kívül helyezést eredményez. Tehát ez azt jelenti, hogy a másodfokú eljárásban most sokkal több bizonyítás fog történni, mivel a részleges megalapozatlanságot a másodfokú bíróságnak meg kell kísérelnie kiküszöbölni. Ha a vádat alátámasztó bizonyíték beszerzését az ügyész nem indítványozta, és az ítélet megalapozatlansága nyilvánvalóan erre vezethető vissza, akkor a megalapozatlanság következményei nem alkalmazhatóak, azaz nem kerülhet sor az ítélet hatályon kívül helyezésére. Ez arra vezethető vissza, hogy az új BL-ben hangsúlyosabban megjelenik az, hogy a vád bizonyítása nem a bíróság feladata, a vádért egyértelműen a vádló viseli a felelősséget, és éppen ezért az elsőfokú bíróság hatályon kívül helyezések útján nem lesz számon kérhető, ha a vádló nem tett eleget a vád bizonyítására irányuló kötelezettségének. A harmadfokú eljárás vonatkozásában, az eltérő döntés vonatkozásában érvényesül a teljes körű felülbírálat, tehát csak ebben a körben illik meg. Az indokolatlan hatályon kívül helyezések megelőzése érdekében pedig az új BE újdonságként vezeti be az egyes ügydöntő érdemi határozatokat hatályon kívül helyező másod- és harmadfokú végzések elleni fellebbezés lehetőségét.
A folyamatban lévő ügyeket miként érinti a módosítás?
Ugye a büntető eljárási törvény rendelkezéseit ezt a hatályba lépéskor folyamatban lévő büntető eljárásokban is alkalmazni kell. Azonban vannak az átmeneti rendelkezések, amelyek rendezik a folyamatban lévő ügyek vonatkozásában, hogyha mégis eltérés lenne.
Varga Esztert a Budapest környéki törvényszék büntető kollégiumának megbízott vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A hírek után folytatjuk az Inforádió jogi magazinját.